kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Legutóbb a sztereotípiákról és az előítéletekről, vagyis az emberi működés egy jól ismert, éppen ezért meg annyi lehetőséget hordozó vonásáról beszélgettünk. A létezés egy másik sajátos megélése, a kisebbségi létélmény. Megtörténhet kicsiben és nagyban, egyénileg és csoportosan, bárkivel. A hely, az idő és a közösség, vagyis a többség határozza meg, hogy mi magunk, mikor és miért kerülünk kisebbségbe. Ez a másság, az eltérés a többségtől vajon szembenállás, vagy inkább lehetőség? Mennyi az egyén szabadsága ebben a rendkívül ellentmondásos kérdésben? Beszélgetésünk során remélhetően ide is eljutunk Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Ki merem mondani?
Az elmúlt alkalommal korán sem értünk, még csak a gondolat végére sem. Ott fejeztük be, hogy a Willkommens kultúr végét járjuk, legalábbis a nyugati kultúrkörben egyre inkább problémásnak érzékeljük, éljük meg a nagyszámú bevándorlókat, és ez a jövőben még nagyobb tömegeket jelenthet, erről is beszéltünk az elmúlt alkalommal, de miért éljük meg ilyen problémásnak? Számunkra is új, még szokatlan, mi sem adaptálódtunk a helyzethez, vagy inkább érzelmi, vagy politikai felhangok vannak a háttérben?
Mindegyik benne van ebben, azt gondolom, amit mondtál, nagyon pontos a kérdés. Egyrészt félünk, tehát van egy félelem, hogy akkor ide jönnek, és akkor elveszik a pénzünket, a munkánkat, bántani fognak. Nagyon sok emberben van egyébként ilyen félelem. Olyan emberekben is, akik egyébként szimpatizálnak a tolerancia gondolatával, de amikor látnak mondjuk erőszakos vagy terrorcselekményeket, akkor ott mégiscsak megjelenik egy ilyenfajta félelem. A másik félelem az, hogy esetleg itt annyira megváltozik a helyi társadalmi összetétel, hogy esetleg ők kerülnek többségbe, és ha esetleg politikai jogokat is kapnak, akkor politikai többségbe is, tehát egyszerűen átalakítják az országot, a kultúrát megszüntetik, és ennek a félelemnek annyi alapja azért van, hogyha megnézzük a történelmet, hogy hogyan tűntek el államok, akkor azok mindig így tűntek el. Tehát mindig a népvándorlások, vagy éppen a birodalmak hódítása, de az is egyfajta népvándorlással járt, mindig azok voltak, amik megszüntettek kultúrákat, és helyette újakat hoztak létre. Tehát a mai nemzetállamoknak adott esetben a végét is jelentheti egy óriási tömegű népvándorlás.
Amire van esély, múltkor is emlegettük, hogy az ökológiai válság ezt a fajta népvándorlást indokolt, tehát ez nem is olyan távoli jövőben.
Így van, és ha még egy dolgot ide szúrhatok, szóval, hogyha belegondolunk, akkor az állam felől, hogyha mondjuk ide 10 millió számra érkeznének emberek Európába, vagy inkább 100 millió számra, ami az óvatos beslés, akkor azt nem bírná el a szociális rendszer, vagy bődületes pénzt kéne átcsoportosítani oda, hogy akkor ezeknek az embereknek, akik nem beszélik a nyelvet, az ott esetben nincsen képesítésük, amivel munkát tudnának vállalni, vagy egy hasznos tagjává tudnának vállalni a helyi közösségeknek, vagy társadalomnak, hogy akkor őket segítsük abba, hogy akkor ide meg tudjanak tényleg érkezni, ilyen értelemben is be tudjanak kapcsolódni az itteni vérkeringésbe. Nem bírná el a szociális rendszer, nem bírná az oktatás, se olyan nyelvi ismeretekkel rendelkező elegendő számú tanár, se légiskolai férőhely nincs, az egészségügy nem bírná, a rendőrség nem tudna fönntartani a közrendet. Tehát, hogy állami szempontból rengeteg olyan problémát teremtene ilyen sok embernek a rövid idő alatt való megérkezése, amire a válasz a Willkommens kultúr vége, hogy akkor bezárjuk a határokat.
Hát ugye a nyugati civilizációk végét valóban fenyegeti ez az ökológiai válság, ami migrációra készteti az olyan területeken élőket, amik élhetetlenné és lakhatatlanná válnak, és az előző adásban már hangsúlyoztuk, hogy ez a fajta természetes elvándorlás, ez egyidős az emberi kultúrával. Gondoljunk arra, hogy a zsidóság, amikor Egyiptomba vándorolt, akkor mi késztette arra, hogy a hét száraz esztendő, és akkor ott találtak, úgymond, otthonra, menedékre. És az ő befogadásuk az természetes volt. Tehát az, hogy gazdasági erőforrás érkezik egy idegen országba, és ott munkát vállal, vagy ott dolgozik, ha csak ideiglenesen is otthonra talál, ez azért a történelem során mindig így volt. Tehát nem ezzel van a baj. hanem ami felmerül, ugye itt a Máté előbb említette, hogy felhigulást is okoz ez, hogyha nincs egyfajta kulturális integráció. És most nagyon erőszakosnak tűnnek azok a gondolatok, hogy például az osztrák-magyar monarchia idején mondjuk a nyelvtörvények mit célt szolgáltak, azt mondták, hogy már pedig a német nyelv legyen a közös nyelv, ez lesz a közigazgatási nyelv, és mindenkinek német ajkóvá kell válnia, mert ahogy múltkori adásban is hangsúlyoztuk, a nyelv szüli a civilizáció alapján. Az egészen biztos, én most mint kulturális antropológus mondom, és tényleg történelmi távlatokból, hogy ott, ahol a kultúra az végül is egy ilyen multikultúrává válik, és tényleg felhigul a nyelvhasználat, vallási szokásrend, stb., az mindig civilizációs összeomláshoz vezet. Tehát ezeknek a nagy kultúráknak a szükségszerű felbomlásához. Csak kérdés, hogy ezt mi rossznak látjuk, vagy jónak. És most megint muszáj 10 lépés távolságban rátekintem, hogy önmagában baj az, hogy egy bemerevedett, homogén kultúra és civilizáció felolvad egy sokszínűségbe, hogyha abból tud valami újra megerősödni, vagy átformálódva egy magasabb szinten reintegrálódni.
Hát 10 lépésről nézve általában nem probléma. Konkrétan, ha a saját életemről, meg a családom élethelyzetéről van szó, akkor lehet, hogy igen. Hát ez a válasz. Azt
én gondolom, a rómaiak is ugyanígy érezték, mikor jöttek a vizigótok meghódítani, mondjuk, és el is foglalták Rómát, és hát ugye kifosztották, hogy ez lenni szokott, ugye. De aztán érdekes módon mégis valami olyan kulturális értéket láttak benne, hogy ugye a gótok is aztán romanizálódtak. Ezek persze évszázados folyamatok, és ahogy mondod, az egyén a saját sorsát, azt mindig csak az aktualitásokban tekint, és nem látja ennek esetleg a kulturális hasznát, hogy ez a nagy migrációs hullám, ami eléri Európát végül is, milyen hatással lesz rá. Az biztos, hogyha beengedjük ezeket a tömegeket, és nem integrálódnak, tehát az integráció az egy nagyon fontos része ennek, amit a nyelvi képzés tud segíteni, és a gazdasági egyenlővététel, a felemelkedés lehetőségének a biztosítása, akkor szét fog hullani ez az európai civilizáció, akkor megint széttöredezik, és az az Európai Unió eszménye, és az, hogy ez egy egységes, közös gazdasági alapokon álló, kulturálisan is nagyjából homogén társadalom, ez felbomlik. Mi viszont ugye egy olyan korszakban születünk, ahol nagyjából homogénnek mondható jóléti társadalomban éltünk, ahol ez a fajta szociális érzékenység és az egymásnak nagyjából egyenlő szinten tartása, tehát miket értek ez ad? Mindenkinek van a tanuláshoz való joga, mindenkinek van joga egészségügyi alapszolgáltatásokra, mindenkinek van a lakhatáshoz való joga, a szabad mozgáshoz, stb. Stb. El se tudjuk képzelni, hogy létezhetnének olyan társadalmak, ahol ezek az alapvető jogok nem illetnek meg mindenkit. Most akik ide érkeznek, azok nem részesülnek ugyanebben, és ez okozza a legnagyobb problémát. És az ő felemelkedésüket, integrációkat csak egy ilyen egyenlőségpolitika teremtheti meg.
Van esély egy ilyen egyenlőségpolitikára, és ha igen, mennyi idő alatt, és mind múlik?
Személyesítvásom az, hogy csak ez az útja módja az integrálásnak, de hogy mennyi idő, hát ez generációban mérhető, és kulturálisan is sajnos meghatározott, mert vannak népek, akik könnyebben adaptálódnak, és az integráció lehetőségét keresik. Kínaiakat emlegettük például a múltkori adásban, ahol hát egy több ezer éves kulturális szokásrendről van szó, ahol például ez nem evidens.
Mindenképpen ez egy több generációban mérhető folyamat, hogyha erre megvan a törekvés oda-vissza, és nagyon meg tudja ezt könnyíteni az, hogyha van egy olyan fölöttes identitás kategória, amiben mindenki bele tud tartozni. Ugye Amerika az ebben tudott erős lenni, de a Római Birodalom is egyébként, hogy azt mondta, hogy hát lehet, hogy te Hollandiába születtél, te meg Dél-Kínai tengerpartján, te meg Közép-Afrikában, de itt mindannyian amerikaiak vagytok. Itt kaptok egy új identitást, kaptok egy új esélyt. Ugye ezt kínálta a Római Birodalom is más feltételekkel, mint Amerika, és ez egyébként nagyon-nagyon eredményes volt az integráció szempontjából. Ugye, hogyha az van mondva, hogy akkor mi vagyunk itt a magyarok, elmondjuk, hogy mit jelent magyarnak lenni, és akkor ehhez kell alkalmazkodni, idomulni, és ezt kell belsővé tenni, hogy akkor te is magyar lehessél, vagy legalább a gyerekeid, vagy az unokáid azok lehessenek, az egy picit nehezebb.
Most a nagy léptékből a kicsi kisebbségek felé közelítsünk, és legyünk egy kicsit pozitívak. Jöjjön az a fejezet, amit Bence javasolt. Tehát azok a mikroközösségek, amelyek valóban hozhatnak átmeneti, vagy akár tartós enyhülést, megbékélést otthon azok számára, akik ezt elfogadják és követik?
Igen, tehát azt fel kell oldanunk a fejünkben, hogy attól, hogy valaki egy kisebbségi csoporthoz tartozik, akár etnikai, akár vallási, akár fai, bármilyen egyéb szempontból, az nem szükségszerűen rossz. Mert ugye most az a gondolatunk, hogy hát a nagy többséghez kéne tartozni, és valaki akkor válik igazi, hasznos és értékes tagjává egy társadalomnak, hogyha ő feloldódik a nagy egészben. Határozottan állítom, hogy ez nem szükségszerűen így van, és végképp nem ez a boldogságnak az útja. Például itt Magyarországon egy kimondottan idegen indiai vallásos közösség, akik egy önálló falut hoztak létre Somogyvámoson, a Krisna tudatúaknak a közössége nevében, aki mondhatjuk, hogy egy pár száz főt számláló lélekközösség, de ők úgy döntöttek, hogy például vallási alapon vállalnak egymással, mint kisebbségiek egy olyan közösséget, hogy önálló települést, és ezen belül mondhatjuk, egy saját szokásrendet választanak. És ez szociokulturális szempontból egy nagyon izgalmas terület, rengeteg antropológus vizsgálja, hogy az ott élő emberek vajon akkor milyen mértékben járulnak hozzá például a magyar társadalom fejlődéséhez, vagy kell-e engedni például ilyen alapokon szerveződő közösségeken. És hát ugye mik ennek a fokmértékei? Tehát például, ha azt nézzük, hogy egy ilyen közösségben van-e bűnözés, akkor azt is mondom, például nincs. Tehát sikerült egy olyan közösséget alapítani, ahol nincs bűnözés. Nagyon szorosan egyébként közigazgatásilag ugye Somogyvámos falujához tartoznak, ami egyébként tradicionális egy római katolikus település, és nagyon jól viszony a helyi római katolikus közösséggel is, kölcsönösen elfogadják egymást a vallási tolerancia nevében, és ugye hát hozott egy gazdasági fejlendülést a falunak, egyébként főleg mint turisztikai látványosság, mert hol lehet indiai falut látni Magyarországon, hanem ott, indiai templommal, indiai szokásokkal, indiai ünnepekkel.
A lakosok is indiaiak, vagy ők magyarok?
Nem. A világ minden tájáról érkeznek ide, de a nagy többség egyébként magyar származású, de egész családok.
Befogadó? Ma is a település? Lehet csatlakozni?
Igen, a csatlakozás feltétele egy vallási identitás felvétele, vagy az azzal való azonosulás, tehát olyanok, akik nem ezt a vallást gyakorolják, azért nem költözhetnek ennek a Krisna völgynek a területére, de nagyon érdekes, hogy a műveltség például mint alapérték, rendkívül művelt emberekről beszélünk, szinte mindenki diplomás, felsőfokú végzettségű, mindenki békés, toleráns, most persze ez nagyon idealizált képnek tűnik, de hát közben egy nagyon idealizált eszmét próbálnak alapító elfnek tekinteni.
Mi az alapító elv?
Maga a védikus filozófia.
És nincs szükségük pszichológusra.
Vallásos alapokon szerveződik ez a közösség. Na most ez azért nagyon fiatal. Tudjuk nagyon jól, hogy a fiatal hív, a frissessége egy ilyen közösségnek az önmagában összetartó erő. Azt kell megvizsgálni, hogy ez, ahogy múltkor is mondtam, hogy kvázi mint egy ilyen invazív faj, egy kulturálisan is idegen közeg, ez tényleg gyökeret tud-e verni esetleg itt ezen a területen, és annak mi lesz ott a pozitív hatás?
Nem ők az egyetlenek egyébként Magyarországon. Létrejött 1997-ben a Magfalva közösség is, a mintaként alkalmazott gondviselés közössége. Mit tudunk erről, mit tudhatunk erről a közösségről most?
Alapvetően ez egy ökospirituális közösségnek indult, tehát itt a gazdasági szemlélet, a harmonikus együttlét a környezettel volt a legfontosabb, és az emberi kapcsolatoknak az újonnan rendezése. Nagyon idealista eszmék, és nem Magyarországról származó eszmék határozzák meg az ilyen ökospirituális közösségeknek az alapjait, például a közös tulajdonnak ugye a megteremtés, ami megint szinte triviális, hogyha például a falu közösségek alapgondolatát veszük, hogy nem kell, hogy mindenkinek meglegyen ugyanaz a termelőeszköz, mert nem tudod kihasználni, most nem kell mindenkinek saját malma legyen. Elég mondjuk nem csak falvakként, hanem falu közösségeként egy-egy malom, és elég egy molnár, vagy ugyanezt mondjuk, elég egy pék. Nem az, mint a városi ember, aki mindent maga akar. Ennek a gondolata a megosztás, a közösségvállalás, és hát ez mindig ugye ellentmond, ezért is kritizálták és bántották annyian ezt a közösséget, mert szépen lassan ugye szembe megy a fogyasztói társadalomnak az alapeszményével, hogy neked saját tulajdonod kell, hogy legyen, és neked mindent saját magadnak kell birtokolnod. És ha nem ezeket az alapértékeket követed, hanem ezektől eltérő szokás és kulturális rendet akarsz kialakítani, akkor azzal fenyegeted a meglévő társadalomnak a rendjét.
Hogy látod, Márti, az ilyen kis közösségek zárványok létét, esélyeit?
Én azzal találkozom, hogy ha nem esnek szét viszonylag hamar, tehát ha meg tudnak telepedni, meg tudnak maradni, tehát a belső okok miatt nem esnek szét, akkor amennyiben tudnak valami módon kapcsolódni a többségi társadalomhoz is, mint mondjuk Krisna völgy, ugye a faluhoz, akkor alapvetően elég jó kilátásaik vannak. Ugye ehhez nyilván általában kell egy olyan belső hierarchiát, egy olyan belső struktúrát kialakítani, kell valamilyen gondolat, valamilyen ideológia, esetleg egy erős kezű karizmatikus vezető, aki ezt összefogja, megszervezi, ami meggátolja ezeknek a széthullását. Vannak teljesen világi ökofalu kezdemények, egymás után esnek szét ők.
Mert a cél közös, de tulajdonképpen mindenki a saját személyiségével vesz részt benne.
Egyrészt vannak ezek a személyes ellentétek is, amik meg tudnak jelenni ezekben az újonnan alakuló gyökér nélküli közösségekben, ahol nincsenek meg a szokások, a hagyományok, amiket támaszkodhatnának, nincsenek meg azok a mély emberi viszonyok, amik amúgy összetartanák őket, és nincs meg az az erős kezű vezetés sem, vagy éppen az a közös ideológia sem feltétlenül, vagy nem elég erős, ami összetartaná őket másrészt, mert hogy nagyon sokszor ezek azért is jönnek létre, mert hogy ezek ilyen menekülések, mondjuk a nagyvárosi, irodai, vagy akadémikus létből, hogy az a rohanó világ, az a büdös város helyette vissza a természetbe, termeljünk magunknak. Nagyon tetszetős gondolatok ezek bizonyos körökben, de amikor ezt a gyakorlatba kezded el csinálni, és akkor elviszi a ilyen gomba az ilyen terményedet, elfagy a másik, meghal az állat, vagy nincs gyomrod levágni, akkor ott szembe jön a valóság, tehát hogy nem csak az emberi kapcsolatok, hanem az, hogy van ennek egy ilyen romantizáltsága azért nagyon erősen. Tehát, hogy ez milyen fantasztikus, igazából ott akkor értelmes munkát végzel, nem valami multinak termeled egy gazdag embernek a pénzt, és akkor majd hasznosnak érezheted magad. Hát igen, csak ki leszel szolgáltatva a természet kényekedvének, egy olyan kis közösségbe kerülsz, ahol nem feltétlenül tudsz könnyen beilleszkedni, szimpatizálsz azokkal, amikor jó idő van, akkor nem a vízpartra ülsz ki, hanem mész szüretelni, kapálni, kaszálni, nem tudom, amit éppen kell csinálni, tehát hogy azért ad munkát bőséggel a föld. Tehát egy olyan nagy váltás az egyéni szinten, életmódváltás az, ami lehet, hogy kívülről vonzóbbnak tűnt, mondjuk egy, nem tudom, hatodik kerületi gyűlésen, ahol népszerűsítik, hogy ez milyen fantasztikus, és akkor közben megisznak pár pohár kézműves sört, meg esetleg elszívnak egy-két spanglit, és akkor onnan nézve nagyon vonzónak tűnik ez az élet, de amikor reggel 6-kor kell kelni, vagy még korábban kelsz a nappal, akkor már nem biztos, hogy annyira tetszik.
Itt azért mindkét esetben nagyon erős momentum a spirituális szál.
Igen, és én pont ezt akartam, hogy itt három fogalom egyébként nem véletlenül, de tényleg folyamatosan keveredik egymásra, az egyik az öko, a másik a bio, a másik meg a spirituó közösség, és van, amelyik ökológiai alapokon szerveződik, valami kvázi csak egy biofalú, és akkor tényleg egy organikusabb, természetközelébb eszményt próbál megvalósítani. Ezek, amikre utalsz, hogy ezek nem mindig tudnak tartósabb megmaradni, mert hát ugye itt az industriális társadalom elől való elmenekülés vezet ide az embereket valóban. Az iparosodás, az ipari lét, a nagyvárosi személytelen és kiüresedett létforma elől menekülnek emberek nagyon gyakran ilyen biofalvakba, ökológiai közösségekbe, de ha azoknak nincs egy spirituális alapja, akkor ezek tényleg nagyon rövid életűek. Én három olyan világban viszonylag jól ismert és jól dokumentált, szintén antropológusok által sokat vizsgált közösséget említené. Az a leghíresebb az az Aurobindo által alapított Auroville, ami Indiában található, de nem egy indiai közösség, hanem egy nemzetközi, spirituális, de szintén öko falu, ami város most már, ami több mint 20 ezer lakossal most már az egyik ilyen legkomolyabb alternatív életmódváltó közösség, aki úgy tűnik, hogy 40-50 éve, de tartósan fent tudott maradni. De hát ott van egy nagyon erős vallások felett álló, mondhatjuk, hogy interreligiózus filozófia ennek a hátterében, ami a vallási toleranciát, a vallási függetlenséget, de mégis spirituális alapokon hirdeti, a maga szokásrendjével, vallásos ritusaival, stb. A másik kettő, amit közel van Európában, az egyik Findhorn, az Skóciában van, szintén azért egy nagyon erős karizmatikus vezetőnek a ökológiai és spirituális tanításaira építő kezdeményezés volt, aztán ma már inkább szintén egy vallások felett álló, de mindenképpen spirituális létszemléletet való közösség, és a másik itt Olaszországban Damanhur, ami viszont teljesen szinte ezoterikus és okkultnak mondható, nagyon mondhatjuk, hogy furcsa, vagy hát érdekes, New Age-es filozófiájára épülő vallási közösség. De ezek meg tudtak maradni, mert valahol az ideológia mesésé varázsolja ezeket.
De hát ez nem kábítószer, mentális, pszichés értelemben?
De. Tehát ha röviden válaszolok, akkor de, ha hosszan válaszolok, akkor meg azt tudom mondani, hogy eszképizmus, hogy valami elől való elmenekülés szolgálja, tehát ilyen értelemben pótszer. Nem lehet nyilván általános minta a mi társadalmunk megújítására, de mint szociokulturális kísérletek, kicsit úgy, mint az ámisoké, ami már 200 éve tart, mert azért hozzuk akkor ide Észak-Amerikából az ő példájukat is, akik ugye technofóbok és minden modern ipari eszközt elutasítanak, és csak kéziszerszámokkal dolgoznak, és nem használnak elektrosámot, hogy feltetnénk a kérdés, hogy miért teszik ezt, tehát mi a kísérlet, hova vezet ez majd, ez valóban a boldog életnek a záloga, de ők hiszik valamiért, hogy ez boldogabbá teszi, és értelmesebbé az ő életüket. Hát, nagy kérdőek vannak bennem, hogy ott is mi elől menekül mondjuk egy ilyen ámis közösség. Miért fél a technológiától, amit az ördögnek tulajdonít
egyébként? Hát, egyébként kérdés, hogy melyik menekülés a jobb, melyik a lelkileg gyógyítóbb, amiről eddig beszéltünk, vagy amiről ezután fogunk beszélni. A mi hétköznapjainkba térjünk vissza. Divatos kifejezés, ez a cancel culture, ez az eltörlés kultúrája, ugye amikor a közösség kitaszít egyszerűen bárkit, bármikor, bárhol magából. Na ennek menjünk egy kicsit a nyomába, nem is olyan nagy múltra tekint vissza, mégis elképesztően megerősödött.
A cancel culture alatt azt értjük, amikor egy vagy hasonló ideológiát, véleményt valló emberek valakit vagy valakiket, vagy egy gondolatot, ami számukra nyugtalanító, idegen, vagy valamilyen szempontból mondjuk morálisan elítélendő, azt teljesen negligálnak, bojkotálnak, próbálnak nem tudomást venni róla. Ezt gyakorlatilag mindegyik politikai oldal és a választók és polgárok is nagy előszeretettel használják. Ugye a közösségi média korában jelent meg ez a kifejezés. A másik ide vonatkozó rokon kifejezés, hogy a véleménybuborék, ugye ez amikor a közösségi médiáknak az algoritmusai is elsősorban olyan tartalmakat mutatnak, amilyenhez hasonlót te szoktál lájkolni, ami alá kommentesz, amit megosztasz, és ezáltal mindig ilyen hasonló világlátásból érkező tartalmakkal találkozol.
De ez nem a kisebbségek, a saját véleményed és a hozzád hasonló kisebbségek véleményének a védelme valahol?
De ez egy önvédelem alapvetően, természetesen nagyon pontos a kérdés megint. Természetesen ez egy önvédelem igényével születik meg, de én szerintem ez egy szélsőséges formája az önvédelemnek, és egy társadalmilag veszélyes formája az önvédelemnek, mert amikor nem tudjuk meghallgatni egymást, mert mondjuk van egy téma, amit nem szabad fölvetni, mert az nem politikailag korrekt.
Ja, igen, ez a PC-ség. Már semmit sem mondhatsz, mert abban a pillanatban megtámadnak. Ezt azért még kicsit járjuk körül, hogy hogyan is néz ki ez pontosan, ez a cancel culture, tehát mi a működési mechanizmusa. Ugye a MeToo kapcsán talán nagyon felerősödött, és nagyon elment szélsőségekbe.
Mind a kettőre rögtön reflektálok, és csak visszakötném mégis oda, hogy ugye ezek az alternatív közösségi berendezkedések, modellek, milyen alapértékeket semlegesítettek, vagy húztak ki. Hát érdekes lenne azt mondani, mondjuk egy mormon egyháznak az alapítója, és aztán Amerikában azért milliók tartoznak ehhez a hitközösséghez, ahol például megengedett a többnejűség, és ez egy széles körben elterjedt gyakorlat, az ugye szemben száll mondjuk a hagyományos házassági formákkal, és azt mondja, hogy hát lehet boldog házasságban élni, akár több férfinek is, nőnek is, hát persze inkább több nejűségről beszélünk, több nőnek is, egy férfinek, de hogy ettől még ez nem akadálya a boldogságnak. De nagyon sokan azt gondolnák, hogy hát ez már valamiféle alapvető emberi szokásrendnek a negligálása, az eltörlése, és hol húzzuk meg azt a határt, tehát, hogy akkor mi az, ami olyan szokás, amit akkor nekünk el kell utasítani, amire azt mondjuk, hogy ez konzervatív, vagy korlátozó, vagy nem akarunk róla tudomást venni, és Mátének nagyon igaza van, hogy a legtöbb ember bezárva él a maga kis vélemény buborékjába, tehát amit ő társadalmi normának gondol, vagy amit ő örököl, vagy ahogyan ő a világot megismerte, például a média tartalmaink, hogy mondod, a modern algoritmusok már csak ezt mondják. És amikor szembesülünk azzal, hogy valaki esetleg valami egészen más dolgot képvisel, abban a pillanatban az ő egész lényét próbáljuk meg kitörölni, úgymond a létezésnek a forgatókönyvéből.
Igen, és ez hangot is tud ehhez adni, és tömegeket meg tud ezzel találni, ezzel a nézetével, tehát teljesen szándékos, ami történik, amellyel egy egyén, vagy akár egy egész csoport likvidálható, vagy is hát elutasítható. Van az eltörlő és az eltörölt. Legismertebb, amikor híres emberekkel történik ez, hogy egy vád alapján megfosztják a munka lehetőségétől, megfosztják a védekezés lehetőségétől. Talán Kevin Spacey az elsők között volt, akit ezzel a váddal illettek. Ami egy dolog, csak nincsenek neki eszközei, nincsen felülete, nincsen lehetősége, tömegével zúdul rá ez a minősítés, ez a vád, és fölzabálják, olyan, mint egy lincselés.
Igen, ugye ez a középkori pellengére állításnak egy ilyen modern, digitális változata. Nyilván Kevin Spacey abban az értelemben nem nagyon kell védenünk, hogy róla bebizonyosodott bíróságon is, hogy ő azért egy szexuális bűnelkövető. De ugye ebből a cancel culture-ből egy olyan kulturális jelenség is kinőtt, hogy mondjuk aki, nem tudom, szolidaritást akar vállalni az áldozatokkal, akkor az nem nézhet Kevin Spacey filmeket. Mert attól, hogy ő egy szexuális bűnelkövető, attól még a művészi teljesítménye az nem lesz kevesebb, attól az amerikai szépség nem lesz rosszabb film mondjuk, és mondhatnék még egy pár hozzáfűződő nagyszerű munkát.
Meg az, hogy ami a legnagyobb veszélye, hogy bárkivel megtörténhet, nem kell, hogy te híresség legyél. Tulajdonképpen ítéletet hirdetnek, milyen alapon? Legyen ez egy jogi folyamat. Mondja ki az ítéletet a bíróság. A tömegek egyesek hergelésére hasonló agresszióval válaszolnak. Ezért mondtam a lincselés szót.
Ez így van, és ez nagyon hasonló valóban, ahogy Máté mondja, a középkori pellengére állításra, és a nagy tömegek véleménye az sajnos mindig megalapozatlan, tehát elég valóban sára elkezdeni dobálni valakit, hogy aztán mindenki odálljon sár dobálni. Már azt se tudja, hogy miért dobáljuk, vagy ki az, akit dobálunk, csak ez az, amit a tömeg csinál.
Ez miben gyökerezik? Ez a lelki állapot, amikor beáll valaki egy ilyen sorba.
Hát ez tömegpszichózis. A foci szurkolók pszichológiájához hasonlítottuk ezt, hogy amikor valaki a tömeg erejét megérzi pusztán abban, hogy valaki szíd, és akkor ő úgy érzi, hogy azáltal tartozik valahova, hogy van egy közös ellenség, akit gyűlölni lehet. Most itt a cancel culture kapcsán nekem például azért a Rowling jut eszembe, a Harry Potter regények szerzője, amit még ugye 20 évvel ezelőtt világirodalom egyébként legolvasottabb könyvének tekintenek, és tényleg az is számszerűleg. És akkor azért, mert az elmúlt nem tudom, néhány évben volt egy-két kétes kijelentése ugye a transzexuálisokkal kapcsolatban a szerzőnek, ezért hát azok, akik ezzel a véleménnyel nem mennek egyet, az összes művét negligálják, és elégetik, és könyvégetések vannak. Ez a cancel culture-nek, ez a hihetetlen, hogy miközben egyébként egy irodalmi műnek, ami teljesen másról szól ezekhez a véleményekhez, de egyenlőséget hozunk, és akkor kitöröljük.
De az sem tisztázott tulajdonképpen, hogy az ő megszólalása valóban mennyire transzfób. Tehát ez sem ment végig, hogy ezt megtárgyaljuk egymásra.
Nem, mert ez csak rá lett húzva, így van, mint egy képzet, és itt jönnek a sztereotípiák, az előítéletek, az előbb ezt a Me Too részt is megemlítetted, mint tendenciát, hogy ma már aki szinte egy tradicionálisabb, hierarchikusabb családi berendezkedésben él, ahol esetleg, még az is lehet, hogy konszenzusos alapon, de mondjuk egy férfi dominánsabb, mint egy nő, akkor abban a pillanatban ráva, hogy az agresszió és elnyomás, és ott valamiféle családon belüli erőszak van, ez is annyira föl van, mondjam, nagyítva, hogyha egy férfi felemeli egy családban a hangját, az már toxikus maszkulinitásnak van nevezve, miközben, bocsánat, ha azt mondom, hogy ez egy biológiai késztetés a férfiakban, mint a humanetológus szólalt meg bennem, hogy egy golira veli a merkasát, egy férfi is néha üvöltözik, de nem feltétlenül azért, mert toxikus a maszkulin, vagy hirtelen tesztoszteron túltengése van, hanem mert sajnos ez a biológiai késztetés, hogy így vezesse le a feszültséget. De ettől ő még nem erőszakos, vagy hát annyiban erőszakos, amennyiben a természetes erőszakosság az sajnos az evolúciós késztetéseink része. Ez nem azt jelenti, hogy ez helyes, hogy ez így van. Ezt meg kell tanulni, nyilván kezelni, meg az indulatokat a megfelelő irányba terelni, de azt, hogy a férfi magatartást, mert így kötöm vissza a cancel culture-hoz, hogy mindent, ami valami állati értelembe vett férfius magatartás arra, mi azt mondjuk, hogy az már toxikus a maszkulin, és ebből elég volt, és ezt nem lehet, és egy férfi nem emeleti fel a hangját, hát azért ez nagyon-nagyon veszélyes és ingoványos talaj.
Ugye nyilván, amiket most hoztok, azoknak nagyobb része az inkább egy szélsősége valaminek, vagy a transzjogokért küzdőknek, vagy a feminizmusnak. Ugye Rowling, ő azt írta egy kommentben, azt hiszem, ahol arról volt szó, hogy azok a polgártársak, akik méhen rendelkeznek, és akkor írta, hogy hát akkor a nők. És akkor erre jött, hogy mert a transznők azok nem nők, és ez lett egy ilyen dilemma, hogy akkor ki a nő, meg ki a nem nő, de hogy sem ők transznők.
Tehát az nők. Volt a vád ellene, hogy a transznőket nem vette nő számba.
Igen. Igen, és akkor ezért transzfób az, amit ő mond. Nyilván ezt egy szűk kisebbség minősítette így. Az ő legtipikusabb vonások az a dogmatikusság, a szélsőségesség, nem a transzfóbiákért való küzdés. Ugye kérdezte Nági, hogy mi az alapja, amikor így virtuálisan akár, de hogy megdobálnak emberek, hogy ez mindig egy morális alap. Tehát mindig egy megbotránkozás, egy fölháborodás, egy morális alapról. Hogy akkor ilyen közelebbi magyar példákat is hozzunk, amikor valaki azt mondjuk, hogy hazaáruló, vagy komcsi, vagy náci, akkor már onnantól kezdve minden, amit mond, a zárójelbe tehető, mert ő egy komcsi, egy náci vagy egy hazaáruló. Ezt a bal oldal, a jobb oldal mindenki használja. Tehát, hogy ez nem valamelyik oldalnak a specifikuma. Ezt csak azért mondom, mert hogy szokták valamelyik politikai oldalhoz kötni, hogy ők szoktak cancelni, mindenki szokott cancelelni.
Hát persze.
És ez azért problémás. Beszélgettünk itt ugye nem is olyan régen a bevándorlás kérdéséről. Hogyha átpolitizálnak egy témát, akkor azt általában ilyen polarizált módon szokták tenni. És mondjuk a bevándorlás, az Magyarországon, talán emlékeznek a hallgatók, két egymástól teljesen különböző narratíva mentén volt tárgyalva. Az egyik az szerencsétlen háború elől menekülő emberekről szólt, akiket most itt be kell fogadnunk emberbaráti humanitárius alapon. A másik az migráns hordákról szólt, akik el akarják venni a munkát, aztán meg nem akarnak dolgozni, mindannyiunkat megerőszakolnak, kifosztanak és megölnek, és egyébként átveszik az országot, és kikiáltják az európai kalifátus. Ez a két nagyon polarizált narratíva volt egymás mellett, mind a kettő hiszterizálta az itteni magyar közösséget Magyarországon belül, és egymás ellen borzasztó indulatokkal tudtak emberek feszülni, és akkor hozhatnánk az oltások kérdését, ott is ugyanez megtörtént, hozhatnánk az LMBTQ jogok kérdését és a családvédelmének mondott törvényt, ami összemossa ugye a pedofiliát és a melegeket szakmailag teljesen megalapozatlanul és emberileg nehezen vállalhatóan. Minden esetre ezt teszi. Szóval, hogy egy csomó ilyen példát tudnánk hozni, ami azért is problémás, mert onnantól kezdve, hogy ennyire polarizálunk valamit, és nem hallgatjuk meg a másik egyébként valós szempontja, hogy mind a két oldalról nem tudjuk kezelni a problémát, nem tudjuk kezelni a helyzetet, csak politikusoknak az érdekeit tudjuk kiszolgálni.
Igen, tulajdonképpen egy társadalmi fertőzésről beszélhetünk már ez ügyben, és nagyon nagy kérdés, hogy mi az oka ennek a nagyon mélyről jövő tolerancia hiánynak.
Én azt gondolom, hogy csak és kizárólag az, hogy túl nagy a jólét. Tehát, hogy ez a fajta egymásra utaltság, ez megszűnt a 21. században, hogy az egyén, az individuum, az tulajdonképpen egyedül is boldogul, és atomizálódott a közösség. Rengeteg ember él egyedül, teljesen a saját törvényei és a saját szokásrendje szerint, és nem kell alkalmazkodni a másokhoz. Nincs egy kényszerű gazdasági ráutaltság például egy nagyobb családra, akár csak kollégákra, barátokra, hanem önmagát fent tudja egyedül tartani. Hát ilyet megint azt tudom mondani, hosszú év, századok, ezredek tükrében, hogy egyedül a 20. század második fele tudott produkálni. De ekkora gazdasági jólét még a korábbi korszakokban, tehát széles tömegeket érintő módon nem volt, ez most van.
Nálunk nem mondhatjuk azt, hogy egyre jobban és jobban élnek az emberek, akár mentálisan, akár anyagi értelemben.
Abszolút nem. Én egy radikálisan más választ adnék, mint amit te mondtál most, Bence, hogy a tolerancia hiány. Ha most megnézzük az amerikai filmeket mondjuk, vagy a nyugat-európai kultúrát, ami abból ide elér, ott pont ennek az ellentétét látjuk. Volt egy ilyen kifejezés, hogy a kötelező fekete. Hogy már minden sorozatban filmbe kell lenni egy afroamerikai, meg egy valamilyen szexuális kisebbséghez tartozó karakternek, akkor is, hogy egyébként a történet szempontjából ez egyáltalán nem következne. Tehát a lovakkori filmbe is kell lenni a kötelező feketének Európában, nem tudom miért. Tehát ettől nem lesz nagyobb a tolerancia. A tolerancia zsarnoksága néhányan így fogalmazzák ezt meg. És erre egyébként válaszként is jelenik meg, egy ellenpontként is jelenik meg, hogy miért kéne nekünk mindenkit tolerálni. Amire rákérdezel, Ági, szerintem a magyar viszonyok elsősorban, hogy itt Magyarországon viszont nem olyan végtelenül, legalábbis a közbeszéd szintjén nem olyan toleránsa a társadalom, miközben meg a magyar népnek az egyik sokat hangoztatott vonása, ugye a vendégszerető nép. És az az érdekes, hogyha külföldi embereket hallgatok, akik idejönnek életvitelszerűen, vagy akár csak egy munka, vagy bármi kapcsán, azt mondják el, hogy nagyon érdekes élményeik vannak a magyarokkal, mert ha csak így mész az utcán, akkor ilyen mogorva arccal nem tudod, hogy most meg fog verni, vagy leköp, de ha megkérdezed, akkor elmosolyodik, segítőkész, sokkal jobb fej, mint nálunk bárki. Szóval az, hogy ne lennénk toleránsak, az nem feltétlenül igaz. A tolerancia határa az nagyjából ott szokott lenni, amikor az én szempontjaimat, az én jogaimat, azokat a másik nem veszi figyelembe, csak ő harsogja a saját nézőpontját.
Pont ezzel a jelenséggel kapcsolatban kérdezem, hogy ennyire szembeállíthatók vagyunk egymással, hogy meg sem halljuk, meg sem hallgatjuk, hogyha már rásütették a liberális bélyeget, vagy a komcsi bélyeget valakire.
Hát ez az átpolitizálás, ez borzasztó nagy veszély. Nem tudok mást mondani, hogyha egy háborgó tengeren, egy elsüllyedt hajóban, egy csónakba kerülnél mondjuk egy másik emberrel ketten, és mind a ketten eveznetek ellene, mert úgy bírnátok mondjuk jutni, érdekelne téged, hogy az a másik ember honnan származik, milyen vallású, milyen etnikumú, mert az életet függ.
Hát igen, de amikor nem fáj a fejem, akkor nem gondolhatok folyton arra, hogy milyen lenne, ha fájna a fejem. Hát így sem lehet élni.
Nyilván azért tudnak működni ezek a címkék, azért tudnak ezek hívószavak lenni, mert ezek nem légüres térben fogalmazódnak meg. Tehát ha mondjuk valakinek a családját kiirtották a fasiszták, vagy éppen a kommunisták, akkor ha nekik azt mondják, hogy komcsi, vagy fasiszta valakire, akkor arra gondol, aki megölte a nagypapát meg a nagymamát. Tehát hogy neki ott van egy érzelmi kötődése ehhez. Érzelmeket lehet megszólítani, és amikor érzelmi alapon kezdünk valamihez hozzáállni, akkor bizonyos értem, egy gyermeki pozícióba megyünk le. Amikor érzelem vezérelten idézőbe gondolkodunk, akkor nem gondolkodunk valójában, hanem csak az érzelmeinkből reagálunk, akkor ott nagyon-nagyon nehéz racionális, higgadt, nyugodt párbeszédet folytatni, mert amikor érzelmekbe megyünk le, akkor az indulatainkat harsogjuk, bárki gondoljon arra, hogy szokott viselkedni egy veszekedés során, amikor mondjuk dühös. Hát ezekre, tehát félelmekre, haragra, nagy történelmi sérelmekre, ilyesmikre építenek ezek a polarizáló narratívák, amik azért nagyon problémásak, még egyszer mondom, mert megbeszélhetetlenné tesznek egyébként nagyon fontos közpolitikai kérdéseket, a politika alatt itt közügyeket értek, tehát nem a pártpolitikát. És ez annyira így van, hogy ez az átpolitizáltság, ez a tudományban is megjelenik, mindig is ott volt. Bizonyos történelmi helyzetekben ez erősebben jelen van. Hogy más nem mondjak, azt, hogy mondjuk a különféle szexuális beállítottságoknak mi az alapja, ezt ma nem PC kutatni. Mert akkor ebből biztos majd valami homofób, transzfób, stb. Kijelentések származnak, ezért nem szabad föltenni ezt a kérdést. Ezt valamikor a 70-es, 80-as években elkezdték kutatni kismintás kutatásokon, aztán gyorsan jött ugye egy kultúraváltás, és akkor ezt nem volt szabad ezt a kérdést már föltenni. De mondhatnék a másik oldalról is ugyanilyeneket, amik pusztán ideológiai alapon nem lehet föltenni egy egyébként releváns tudományos kérdést.
Bárki, bármikor áldozatává válhat az eltörlés kultúrának, ezt a közösségi médiában tapasztaljuk, látjuk. Most egy kicsit legyünk praktikusak, milyen tanácsokkal szolgálhatunk, hogyha nem akarunk ebbe az utcába besétálni. Tehát, hogy amikor a komment kultúra részesei akarunk lenni, vagy bárhol meg akarunk nyilvánulni, akkor milyen szempontokat vegyünk figyelembe, hogy ne essünk áldozatul.
Azt gondolom, hogy egy civilizációs fokmérték, és mindig is az volt, ott, ahol volt valamiféle meghallgatási fórum. Azért nem a bíró szót használ a bíróság, mert angolul ez court, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy egy udvar, tehát van tere annak, hogy egyáltalán a véleménykülönbségeket meghallgassák, és van egy közösség, aki ezt meghallgatja. Ez a fajta igazságszolgáltatásnak egy nagyon fontos alapja, hogy egyáltalán odáig jussunk el, hogy legyen párbeszéd. Tehát ha valaki, mondod, a komment kultúrának a részese akar lenni, akkor nagyon figyeljen arra, hogy ugye a véleményét úgy fogalmazza meg, mint vélemény, mint nézőpont, mint a saját szemszögéből vélt igazság, és legyen nyitott arra, hogy ha ellent is mond valaki, van egy másik nézőpont, az nem szükségszerűen hamis, csak azért, mert más.
Nyilván ne legyünk sértőek, semmilyen módon, és hát szóval ne vegzáljunk másokat.
Igazából bármi miatt lehet cancelelni, tehát ha biztosan ki akarod védeni, akkor ne kommentelj, és akkor biztos nem fognak cancelelni. Egy másik fogalmat is idehoznék, nem erre a kérdésre válaszolva, de talán fontos, hogy ez a safe space, vagy biztonságos tér fogalma. Ha a cancel culture-ról beszélünk, ez még egy nagyon fontos fogalom. Ez ugye az amerikai egyetemeken, az egyetemi kampuszokban jelent meg, mint fogalom, mint egy igény, egy safe space, hogy egy olyan közeg legyen, ahol a diákok nyugodtan megélhetik magukat, nem kell attól félniük, hogy valami számukra veszélyes tartalommal találkoznak. Az alapgondolat az talán egy pozitív gondolat, itt is az önvédelem van emögött, mint a cancel culture-nél, de ugye sajnos ez el tudott burjánzani abba az irányba is, hogy akkor minden, ami más, mint amit én gondolok, akkor az már veszélyezteti az én safe space-emet, és akkor azt már nem szabad idehozni, mert akkor én már kényelmetlenül érzem magam, hogyha egy más típusú megközelítést is valaki mondjuk a vallási, a fai, a szexuális kisebbségeket érintő, stb. Kérdésekben megfogalmaznak, mint amit ő a safe space-ében önazonosnak tart, és akkor lettek ezek a safe space-ek, meg persze lettek azok a safe space-ek is, vannak olyan országok, Magyarország is ilyen, ahol meg mondjuk a radikális jobboldaliak lehetnek nagyon nyugodtak, mert őket nem nagyon vegzálják. Ez is egy polarizáltság, és szerintem nagyon problémás polarizáltság.
Mátéra hagy erősítsek rá, hogy ez a kényelmi kultúra iránti igény, ami a mai korban így elburjánzott, hogy nekem ne mondjanak ellent, nekem ne kelljen egyáltalán vélemény különbségekkel találkoznom, hát ez nagyon káros, és megint azt mondom, hogy etológiai szempontból is degenerál, tehát hogy visszafejleszt bennünket, mert azokat az életkészségeket nem tanítja meg, ami igenis arról szól, hogy te legyél önazonos, legyél értékazonos, képviseld azt, amiben hiszel. Mondtad, hogy cancel culture mögött mindig egy morális érzék van, az, hogy a te moralitásod még diktál, ezt nem kell feltétlenül szégyelned, és nem kell másnak se szégyelni az ő moralitása más. Hogy fogod az ebből adódó értékkonfliktusokat, esetleg helyzetkonfliktusokat feloldani? Azért félünk ettől talán, mert hogy ez mindig erőszakhoz vezet. Talán ebbe látom az emberiség legfontosabb fejlődési fokát a következő évtizedekben, hogy ez nem kell, hogy agresszióhoz vezessen. Márpedig most, bocsánat, megint egy olyan politikai érában élünk, ahol úgy tűnik, hogy ebbe az irányba rendeződnek.
Valamiért nekem is az az érzésem, de lehet, hogy túlérzékeny vagyok, hogy egy túl hiszterizált közegben, légkörben élünk, van benne valami ijesztő, és ha behozok még egy fogalmat, ami a mindennapokhoz hozzátartozik, ez a woke, ugye a felébredt vagy éber kifejezés, magyarul így fordíthatnánk talán, hát ez szintén az utóbbi bő másfél évtized egyik szélsősége, ami persze nem most kezdődött, csak most vált szélsőségé.
Igen, ugye ez a safe space jelenség, meg a cancel culture, ez ugye dogmatizmushoz vezet, ezt nagyon pontosan látjuk is. Ugye a woke, mint kifejezés, az eredetileg az afroamerikai vagy fekete polgárjogi mozgalomnak volt egy kifejezése, még a 70-es években arra utalt, hogy ők éberek arra, hogy van egy intézményi rasszizmus az amerikai állam, és különösen az igazságszolgáltatás gépezetében volt is. És amikor ugye néhány éve ugye rendőrintézkedés közben ugye meghalt egy afroamerikai férfi, aki egyébként zavart volt, droghatása alatt volt, és kisebb vagyonelleni bűncselekmények miatt már volt is neki priusza, akkor ennek hatására indult el ugye ez a Black Lives Matter mozgalom, ami tüntetésekhez, helyenként ilyen polgárháborús állapotokhoz vezetett, mert közben megmentek a szélső jobboldaliak is ezzel szemben, és akkor voltak lövöldözések. Szóval időnként extrém helyzeteket eredményezett. amikor ez a mozgalom ez elindult, akkor ez kapta föl ismét ezt a woke kifejezést, ami továbbra is erre utalt akkor még, tehát az intézményi rasszizmus kérdésére, hogy mi tisztában vagyunk azzal, hogy a rendőrök rasszisták, most nagyon leegyszerűsítve mondom. És aztán erre rakódott rá, és terelődött el, és lett más tartalommal megtöltve, amikor a LMBTQAI plusz mozgalom, aztán minden betűt elmondtam, szóval, hogy az ő szempontjukból is tartalmat kapott ez a woke kifejezés, nagyon szorosan kapcsolódik a cancel culture, nagyon szorosan kapcsolódik a safe space jelenségeihez, tehát ez a maximális toleranciát a mindenfajta szexuális kisebbségeknek, mert hogy egyébként a többség az homofób, transzfób, és így tovább mindenféle fób, és akkor ezzel szemben pozícionáljuk mi magunkat, valahogy erről szól az én megértésem szerint Vogue-nak ez a második, vagy új hulláma, kicsit össze is mosódik ezzel az eredeti Black Lives Matter-össel, bejön egy ilyen radikál feminista vonal is ebbe, ez a soviniszta, maszkulin, paternalista társadalom ellen, a férfiak elnyomják a nőket, ez is belett ebbe valamennyire vonva, tehát egy picit ilyen gyűjtőfogalommal vált, és ezért egy picit az én számomra egy picit jelentés nélkülévé is vált maga a Vogue, de mindesetre egy olyan politikai hívószót csinált belőle amúgy a politikai jobboldal, ami ellen aztán lehet ugye uszítani, hergelni, és ezt nagyon eredményesen teszik itthon is, de különösen Észak-Amerikában.
Ennek azért több hulláma van, és most a legutolsó hullámot hangosítanám én is ki, hogy az, hogy legyünk éberek, és figyeljünk arra, hogy a társadalmunkban milyen, úgymond előítéletek vannak, milyen sztereotípiák vannak, ugye erről pár adással korábban beszéltünk, ez borzasztóan fontos, amikor az emberképekről beszélünk, hogy hogyan kategorizálunk, hogyan csoportosítunk, és ez alapján esetleg milyen előítéleteink vannak. Ez egy hasznos felismerés, hogy van ilyen, és erre oda kell figyelni. De pusztán attól, hogy egyébként kimondjuk, hogy vannak hagyományos értékrendek, egyből összekötjük a cancel culture-ral, és akkor ez el is törlendő, mert ez akkor biztos, hogy rossz, mert diszkriminatív. Ez már nagyon veszélyes gondolkodásmód. Mert a véleménykülönbségek eltörlésére hívja fel a figyelmet, és én ebben látom a Vogue legfontosabb üzenetét, hogy egyáltalán ne is lehessen eszmét cserélni, ne legyenek véleménykülönbségek.
Az a legviccesebb az egészben, hogy tulajdonképpen a mozgalom az elítéli a rasszizmust, kiáll az egyenjogúság mellett, és ráadásul arra buzdít, hogy legyünk tájékozottak. Tehát az alapja erről szól. És
hát pontosan.
Pont 180 fokos fordulattal ment keresztül.
Igen. Hát erre mondtam, hogy ez a safe space megközelítés, meg a cancel culture megközelítés, az mindig egy dogmatizmushoz vezet. Mert ugye, hogyha te mondjuk azt mondod, hogy elítéled a rasszizmust, az egyenjogúság mellett állsz ki, és azt kéred, hogy legyenek az emberek tájékozottak, de megmondod, hogy akkor, ha te ilyen és ilyen gondolatokat felvetsz, akkor te bizonyára rasszista vagy, akkor te valójában nem vagy egyenlőségpárti, és azért van, amiből nem illik tájékozódni, tehát hogy azért a mi irodalmunkat lehet olvasni, és abban legyél is tájékozott, azt olvasd is, de minden mást az tilos olvasni, mert az sátán műve, szóval, hogy át tud fordulni, vagy át tudod fordulni, ez egy ilyenfajta szélsőségé, nem véletlen, hogy nagyon gyorsan lett ennek egy ellen pontja. Egyrészt, ugye mondtam, fölkapta a nagy politika, mert jól lehetett használni őket, egy jól azonosítható kisebbség, akivel kevesen szimpatizálnak, ezáltal jól lehet őket démonizálni. Tehát valószínűleg nagyobbra van ez fújva, ez a lufi politikailag, mint amekkora egyébként, mert ezzel el lehet terelni a figyelmet egy csomó más témáról. Hadd hozzak akkor egy ide kapcsolódott egy picit más szempontot. Tehát itt van például az LMBTQ AI plusz közösség. Ugye nekem nagyon sokszor volt az a tapasztalásom, amikor különféle szexuális kisebbséghez tartozó emberekkel találkoztam magánéletem vagy a munkám során, hogy ők egyébként ezt a mozgalmat nem szeretik. Nem szeretik, mert azt mondja, hogy ez rosszat csinál nekik, nem képviseli az érdekeiket, túl szélsőséges, és adott esetben olyan embereket próbál összehozni, akik semmi másban nem közösek, csak abban, hogy mindegyik valamilyen szexuális kisebbséghez tartozik, de egy meleg embernek teljesen más élethelyzete és problémái vannak, mint egy transz embernek, vagy mint egy aszexuális embernek, és így tovább. Tehát, hogy valójában ez nem egy jól artikulálható, saját identitással rendelkező szubkultúra, hanem egy csomó, amiből próbálnak csinálni egyet, és van néhány, főleg aktivista, akinek ez valóban így megvan identitásként a fejében, de ők egy politikai célt szolgálnak, és nem feltétlenül azokat az embereket, akiket elvileg képviselni igyekeznek.
Egyáltalán az irány, hogy megszabaduljunk ettől a lehetetlen állapottól, hogy tényleg képtelenség normális párbeszédet folytatnunk egymással, embernek és embernek. Tehát merre lehet elmozdulni?
Én hagy használjak egy jelképet ehhez, ha már most a Máté ezt a mozgalmat idézte, a szivárványt. Azt mondják, hogy hát ugye mi annyira sokszínűek vagyunk, akár szexuális orientációnkat tekintve, mint a szivárvány színei, de azt ne felejtsük el, hogy alapvetően az egy fehér fénynek a felbontott állapota, tehát önmaga a fehér fény, az tartalmazza az összes többit. Most itt van benne egy ilyen lebontó, szétbontó, megosztó törekvés, hogy ezeket igenis vegyük figyelembe, de igazából, ha ezeket tényleg egymással, tökéletesen, szabadon engednénk, hogy mindenki élje úgy ilyen értelme a nem életét, ahogy akarja, bármelyik nemi kisebbséghez tartozik, akkor itt nincs valódi konfliktus, hogyha az ember ebbe a fehér fénybe, ebbe az egységbe látja, hogy ez mindez belefér. Ezt tudnám mondani, hogy nem a szétbontás és a megosztás a cél, hanem ennek az úgynevezett reintegrációja, és annak a megértése, hogy a természet az végtelenül változatos, és ezek különböző változatok.
Azt hiszem, hogy ezzel szemben úgy lehet menni, mint amit mi mondjuk itt csinálunk. Hogy leülünk, beszélgetünk, néha vitatkozunk, nagyon sokszor egyetértünk. Nyilván lehetnének olyan témák, ahol sokkal polarizáltabb véleményeket gondolnánk, de hogy meghallgatjuk egymást, kíváncsi vagyok a másik emberre. Amit mondasz, Bence, hogy ha hagynánk, hogy mindenki úgy élje meg a szexualitását, ahogy akarja, az feloldaná a konfliktust. Igen, de nem oldaná föl azoknak az embereknek a konfliktusát, akik transzfóbok, homofóbok, és így tovább, akik valamilyen szempontból ellene vannak, mert aberrációnak, vagy bűnnek, vagy morálisan rossznak tartják a szexuális kisebbségekhez való tartozást. Vannak ilyen attitűdök is. Ezek az attitűdök, ezek nem változtathatóak meg például jogszabályokkal. Tehát amikor ezt egy ilyen polgárjogi keretben próbáljuk kezelni, akkor mondjuk egyenlő házasodási vagy éppen gyerekvállalási jogokat adhatunk a különféle szexuális kisebbséghez tartozó embereknek. Ilyen értelemben lehet jogegyenlőséget teremteni, de ettől ez nem fogja megszüntetni a homofóbiát, vagy a transzfóbiát, vagy hogyha az etnikai kisebbséget idevesztük, akkor a rasszizmust. Az is egy attitűdbeli dolog. Viszont, hogyha meghallgatjuk egymást, hogyha beszélgetünk egymással, és kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a másik mit mond, még akkor is, ha indulatosan mondja, akkor is, ha olyan szóhasználattal, ami nekem a bicskát nyitja ki a zsebemben, de akarom érteni, hogy de ezt miért mondja, mi van e mögött? És esetleg egy olyan jelenség, amihez én is tudok kapcsolódni, úgy lehet ezzel szerintem szembe menni. A vita kultúrával, a párbeszéddel lehet ezzel szembe menni.
Hát mi a magunk részéről mára mindenképpen megtettük, amit terveztünk, és ameddig el tudtunk jutni, eljutottunk. Hallgatóinktól ezzel búcsúzom, Maier Mátének és Tarbence Lászlónak köszönöm, ahogy Kemény Dánielnek és Horváth Ádámnak is. Viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.